Az elmúlt másfél évtizedben a rendőrségi jelentések, jegyzőkönyvek, perek, akár a titkosszolgálati anyagok alapján tudták egyértelműen rekonstruálni, hogy október 23-án délután mi történt, ki milyen utasításokat adott és hogyan kerültek az Alkotmány utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán a rendőrökkel, röviddel talán 3 óra után összecsapó emberek az Asztóriához, ahol egyébként 4:30-3:45 között a Fidesz megemlékezése zajlott.
Hát sok mindent lehetett rekonstruálni, és sok mindent nem. Tehát nagy vonalakban lehet tudni, hogy mi történt. Ugye az egész ott kezdődött, hogy hajnalban kiürítették a Kossuth teret, ahol ugye az összödi beszéd kiszivárgás óta folyamatosak voltak a tüntetések. Akkor az ott lévőknek azt ígérték, hogy délután visszamehetnek a Kossuth térre, és tulajdonképpen a délelőtt az minden nagyobb atrocitás nélkül lezajlott. Az első összecsapások akkor kezdődtek, amikor ilyen 3 óra környékén vissza akartak jutni a Kossuth térre az ott tiltakozók. Ekkor történtek az első összecsapások, és az Alkotmány utcáról a rendőrségi forgalmazások meg az akkori jegyzőkönyvek szerint egyébként a rendőrök kiszorították a tüntetőket. Itt egy ilyen patthelyzet, egy ilyen nyugalmi patthelyzet állt be. A Bajcsy-Zsilinszky úton álltak a tüntetők, a rendőrök pedig az Alkotmány utca végén tartózkodtak. Ekkor a műveletet irányító parancsnok azt az egyébként máig is teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan parancsot adta, hogy a rendőrök azok forduljanak ki az Alkotmány utcából, és egyébként nem a logikusnak tartott nyugati irányába, hanem a másik irányba, a Deák tér és az Asztória felé induljanak el, és szorítsák az embereket. Az ottani parancsnokot talán Pigler Istvánnak hívták, és százados úgy jelentette, hogy ezzel nem ért egyet, mert hát abban az irányban van a Fidesz megemlékező nagygyűlése, akkor nagyjából a forgalmazási jegyzőkönyv szerint azt a választ kapta, hogy ez parancs. És elindult a rendőrsorfal, és folyamatosan szorította a Deák tér, Erzsébet tér, Asztória irányába az embereket. Itt, amikor a rendőrök megindultak, akkor az összecsapások is újra elindultak. Pigler százados úr az Erzsébet térnél megint tiltakozott, hogy most már túlságosan közel vannak a Fidesz nagygyűlésen, és ekkor őt leváltották. A Tényfeltáró Bizottság ülésén azt mondták, hogy nem leváltották, hanem érkezett egy rangidős, vagy nála magasabb rangban lévő tiszt. Úgyhogy miután másodszor is tiltakozott, utána más vette át a parancsnokságot, és gyakorlatilag sikerült azt elérni, hogy ezt a 1-200, maximum 1-200 főt, akivel a rendőrség a nap folyamán összecsapott, azt a Fidesz nagygyűlés végére teljesen beletolták a Fidesz nagygyűlésbe.
Mert hogy a Fidesz rendezvénye idején már zajlott a tömegoszlatás az Erzsébet téren, vagy a Városháza téren. Merre indult a békésen megemlékező tömeg?
Még egyszer mondom, a Bajcsy-Zsilinszky utcáról tolták abba az irányba a tömeget, tehát tolták bele. Senki nem érti ezt, hogy ezt miért tették azóta sem. És egész pontosan 2 perccel a Fidesz nagygyűlés vége után gyakorlatilag el is rendelték a lovas rohamot, ami egyébként azért is érdekes volt, mert a bizottsági meghallgatáson kiderült, hogy több civil ruhás rendőr is volt a Fidesz nagygyűlésén, és hát a rendőri vezetők beszámolójából kiderült, hogy a civil ruhás rendőrök is alig tudtak elmenekülni egyébként a lovas roham elől, amit a saját kollégájuk hajtottak végre. Tehát ez nyilvánvalóan ilyen teljesen abszurd, paranormális és érthetetlen helyzet volt, hogy mi a csodáért kergettek be, vagy szorítottak be maximum néhány száz fő embert, akivel folyamatosan megütközött a rendőrség egy 100 000-es Fidesz nagygyűlésbe. Teljesen érthetetlen volt a történet, és utána még nagyon-nagyon sok durva atrocitás történt.
Merre indult a békésen megemlékező tömeg a rendezvény után? Egyáltalán volt rendőri biztosítás ott? Mármint ugye mondta, hogy civil ruhások voltak, de egyenruhások, akik tudtak volna abban segíteni, hogy merre érdemes elhagyni a környéket?
Hát most ugye az a helyzet, hogy egy ilyen százezres tömeg, annyian vagy közel annyian voltak. Hát nyilván, amikor a rendezvény véget ér, akkor minden irányba szeretne távozni. Tehát mi például, én egy fél éves, meg egy két éves gyermekemmel voltam kint, mi metróval érkeztünk, de nem akartunk a nagy tömegbe felszállni, és mi mentünk a keleti irányába a gyerekekkel, de hát nyilván, hát ki merre lakik, aki Budára lakik, az abba az irányba megy, aki Pest felé, az abba, aki, tehát mindenki más irányba hagyja, hát ez az ilyen tömegrendezvényeknek a vége, hogy itt elindul szét a tömeg, mindenki haza. Egy dolog biztos, hogy kettő perc az semmiképpen nem elég arra, hogy elhagyja 100 000 ember a helyszínt, és hát mindenki, akit meghallgattunk, mindenki egyértelműen azt mondta, hogy a rendőrségnek az lett volna a feladata, hogy elkülönítse, elszeparálja azokat az elemeket, akik agresszívak voltak és erőszakosak a Fidesz nagygyűléstől. Ennek egyébként pont az ellenkezőjét tette, és onnantól kezdve pedig tényleg elszabadultak az indulatok. Az én történetem az úgy alakult, és sajnos erre az egész napra nem emlékszem, csak össze tudtuk rakni a családom, meg videó, meg egyéb elbeszélésekből.
Mert hogy mit mondta, ment a keleti pályaudvar felé, gondolom a Rákóczi úton, de akkor igen, visszakerült igen, az Asztóriához valahogy.
Igen, a szüleim telefonáltak, hogy a Síp utcán elkezdték őket könyvgázgránáttal lőni, mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, akkor mondtam feleségemnek, hogy menjen haza a gyerekekkel, én pedig visszafordultam, és ott beszéltem a szüleimmel, majd fejembe vettem, hogy beszélek a rendőrökkel.
Mit mondott, illetve mit szeretett volna mondani? Mert ugye a Síp utcában volt egy jelentősebb, talán 20-30 fős rendőrsorfal, illetve ott le is volt zárva az utca egy része. Gyakorlatilag a könyvpalotánál, a Rákóczi útnál volt egy rendőrsorfal, ahova ön oda ment.
Így van, a Síp utcában az történt a szüleim elmondása szerint, hogy mit akartam mondani, mert az egész napra nem emlékszem, azt most nem tudom visszaidézni, mit akartam mondani, csak sejtem, hogy most mit mondani. Tehát, hogy a Síp utcáig kijöttek a rendőrök, és azt mondták a szüleim, hogy ott egyébként nem volt semmi atrocitás, ők is gimnáziumi osztálytársaik, a édesanyám gimnáziumi osztálytársaival találkoztak, beszélgettek, és egyszer csak elkezdte a rendőr sorfal lőni az ott állókra egyébként a könyvgázgránátot. Később egyébként vagy a bizottsági meghallgatáson, vagy a bírósági eljárás során kiderült, de ezt lehet, hogy mind a kettőn is meg is erősítették, hogy valóban nem volt figyelmeztetés, mert a rendőrségnek nem volt annyi hangágyúja, és ezt elismerték, hogy a Síp utcánál is jóval később érkezett meg. Márpedig, hogy miért könyvgázgránátot kilövünk, azelőtt azt csak úgy lehet megtenni, hogy előtte felszólítják osztatásra az emberek, és ha nem mennek haza, mit tudom én, vagy nem mennek el onnan a második felszólításra sem, akkor lehet ezt az eszközt alkalmazni. Ezt nem így csinálták, és ez ki is derült, hogy ez nem csak szemtanúk elmondás, hanem ez a rendőrségi elmondás szerint is ez történt, tehát ezt nem is vitatták, hogy nem volt felszólítás. Na most azon a napon egyébként hát elég sok helyen sérültek az előírások. Elég egyetlen dolgot mondani, hogy nem volt például azonosító a rendőrökön. Én azt hiszem, hogy bármely országban, ahol tömegesen vezényelnek ki azonosító nélkül rendőröket, a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány másnap már nem az. Itt kitüntették őket, és azt hiszem, hogy az a fajta ámokfutás, amit itt a rendőrség végzett, az csak úgy volt lehetséges, hogyha ehhez felülről támogatást kaptak. Tehát ezt nem lehet túlkapásnak nevezni, mert ha egy rendőrön nem volt azonosító, vagy 10, vagy esetleg 100, akkor azt még lehet mondani, hogy link volt, és az túlkapás volt, és nem tartotta be a szabályzat. De ha egyiken sem volt, akkor az nyilvánvalóan úgy lehetett, hogyha ehhez a felülről a szükséges támogatást megkapták.
És erről egyébként voltak adatok, vannak feljegyzések, amelyekhez már hozzáfértek, mert ugye nagyjából nagyjából egy hónapja zajlott akkor már ez a helyzet, több kisebb-nagyobb összecsapás volt, ugye emlékezünk a Blahalujza téren egy rendőrautó lángolt, kockakövekkel dobálták a rendőröket, és már akkor sem volt a többségükön szeptember végén azonosító szám, amit többször kifogásoltak is. Vannak arról feljegyzések, születtek arról bármilyen dokumentumok annak idején, amelyek még rendelkezés állnak, hogy pontosan mi történt, hogy került le, vagy pontosabban, hogy nem került fel a rendőrökre az azonosító?
Azt mondják, arra hivatkoznak, itt egy ilyen jogi kiskaput találta a rendőrfőkapitány is, hogy gyakorló ruhán nem kell, hogy legyen azonosító, és erre való hivatkozással. Nyilvánvalóan egyébként a rendőrségi törvényben egyébként az is benne van, hogy az intézkedő rendőrnek azonosíthatónak kell lenni, és ezt ugye ezt most a gyakorló ruhán mit kell viselni, és mit nem, az nyilvánvalóan nem írja felül. Tehát van egy prioritási sorrend, azt gondolom a törvények között, ami szerintem mindenkinek elég egyértelmű, intézkedő rendőrnek azonosíthatónak kellett volna lenni.
És térjük vissza egy kicsit október 23-ára, arra az estére. Van egy videófelvétel, a Rákóczi út egyik ablakából, a Síp utca túloldaláról készítette az egyik lakó, ahol ön látszik, legalábbis akkor, amikor már a rendőrsorfal mögött egy teherautónál ül, vagy térdel tulajdonképpen a rendőrök gyűrűjében. Mi történt ott, miután önt behúzták a rendőrsorfal mögé?
Tehát nekem azért volt nehéz ez az egész ügy, mert a rendőrség letagadta, hogy ők vertek meg. Benne László mondjuk azt hazudta a parlamenti bizottsági meghallgatáson, hogy egyébként ők hívtak mentőt hozzám. Most ezt nem is tudom, hogy gondoltam, mert ugye a mentőszolgálatnál ugye ezeket a telefonhívásokat, ezeket rögzítik. Nem ők, hanem két biztonsági őr, aki összeszedett, hívott mentőt hozzám. Én teljesen zavart voltam, és a néhány perccel azelőtt elmondott dolgokra sem emlékeztem, fogalmam sem volt, hogy mi történt velem. És az a helyzet, hogy nagyon nehéz volt, mert én nem emlékeztem, hogy mi történt velem. A rendőrök letagadták, azt próbálták bizonyítani, hogy engem Árpád sávos zászlót lengető tüntetők vertek össze. Az öcsém, aki elkísért a sorfalhoz, ő de már nem mert oda jönni, szerencsére, és nem mert oda jönni, és ő szem előtt tévesztett. Úgyhogy egy ideig úgy látszott, hogy még azt sem tudjuk bebizonyítani, hogy a rendőrök vertek meg, és ekkor került elő ez a két felvétel, az egyiket egy angol fényképész készítette, azok az elhíresült fényképek, és egy angol fickó, egy angol úr, egy idősebb úr készítette videófelvételt a szemközti ház negyedik emeletéről, amin egyébként felismerhetően rajta vagyok. Ez azért érdekes, mert enélkül nem is biztos, hogy sikerült volna még azt is bebizonyítani, hogy engem a rendőrök vertek meg. Ugyanis a rendőrök összezártak, tagadtak, ugyanúgy, mint számos más helyen. Elképesztő mennyiségű szabályt szegtek meg, tehát a tévészékház ostroma után, amikor nagyon sok rendőri áldozat volt, nagyon sok rendőr megsérült, egyébként az is kiderült, hogy döntően ott is az irányítás hibájából. Az első napot kétségkívül a rendőrök voltak áldozatok, de azt követően levették az azonosítót, és hát gyakorlatilag vérbosszút álltak, és nem csak azokon, akikkel összecsaptak, hanem nagyon sokszor helyesen vétlen, arra járó, hazamenő, környéken lakó emberek estek áldozatul, és ezt követően, hogy még súlyosabb legyen a dolog, a rendőrök a legsúlyosabb esetekben is falasztak egymásnak. És itt is ezt tudom mondani, hogy az rendőri túlkapás, hogyha gumilövedékkel mondjuk egy rendőr fejre céloz, amikor az összes, és gyakorlatilag lábsérülések nem történtek, csak felső testen, nyakon és fejen történtek gumilövedékes sérülések, akkor én megint azt mondom, hogy ez nem rendőri túlkapás, itt nem arról van szó, hogy egy rendőr elvesztette a fejét, mert ha 20 rendőr fejmagasságban lövöldöz, akkor itt másról van szó, ez egy irányítási hiba, és azt gondolom, hogy ezt úgy tehették meg a rendőrök, hogy felülről bátorítást kaptak tőle, és a rendőrség vezetői pedig ezt úgy tehették meg, hogy a politikai szintén támogatást kaptak, és egészen elképesztő számomra ezért, hogy a baloldali előválasztáson az a Gyurcsány Ferenc lett a győztes, neki lett a legerősebb pártja, akinek az időszaka alatt itt tulajdonképpen felfüggesztették a demokráciát Magyarországon, és nem csak a rendőrség mondott csődöt ebben az időszakban, hanem az ügyészség is, és még a bíróság is. Tehát szakmányban 10-esével meghallgatás elnélkül ítélték előzetesre az embereket, és hogy ez mennyire paradox volt, a másodfokon azt hiszem 97%-át mentették fel, bizonyítékok hiányában egyébként az első fokon elítélt embereknek, tehát hogy ilyen a világon nincsen.
És igen, ez az időszak mindenképpen egy furcsa, nagyon rossz időszak volt abból a szempontból, hogyha valaki az utcán sétált és azt látta, hogy kapucnis, maszkot viselő, igencsak megtermett fekete ruhás emberek utcabútorokat, köveket, szemetes kukákat, macskaköveket dobáltak azokra a rendőrökre még szeptember végén, akik tulajdonképpen csak a kezükkel tudtak védekezni bizonyos szempontból, bizonyos esetekben voltak.
Egyetértek, csak egy picit módosítanék. Szeptember 17-én került ki az ösztöndi beszéd. Szeptember 18-án volt a TV-székház ostroma, és a TV-székház ostromában az, amit ön leírt, az teljesen meg.
Nem, én a Blahalújza térre gondolok, én a Magyar Rádió, a Kossuth Rádió riportereként ott voltam, tudósító az éjszaka folyamán többször be is jelentkeztem a lánguló rendőrautó mellől.
Ez így történt, és az azt követő napokban, szeptember 19, 20 és 21-én onnan már megfordult a dolog. Tehát szeptember 18-án ott tényleg a rendőröket felszerelés nélkül, sisak nélkül, a kiképzetlen rendőröket oda vezényelték a tévészékházhoz, és több helyen teljesen felkészületlenül egyébként gyakran közlekedési rendőrök összecsaptak a tömeggel, és hát egészen elképesztő, több mint 150 rendőrre sérült meg. Az azt követő napokban azonban már sokkal inkább a revansról szólt a dolog, és igazából a következő három nap volt a mélypont, tehát a 19-20-21-e, és az ezt követő időszakban, tehát szeptember végére már viszonylagos nyugalom lett, tehát az összecsapások azok megritkultak, azok nem nagyon voltak, a következő igen nagy összecsapás az október 23-án történt.